Ha sikeresen túljutottunk a kiválasztási procedúrán és aláírtuk a munkaszerződést, akkor már is munkába állhatunk. Nézzük, hogy a mindennapos munkavégzés során melyek a leggyakrabban felmerülő munkajogi kérdések. Ebben a részben tehát a mindennapi munkavégzés során felmerül leggyakoribb munkajogi kérdések egy részéről lesz szó, úgy, mint hogy ki jogosult aláírni, jognyilatkozatot tenni munkáltatói és munkavállalói oldalról, miből áll a munkáltatói tájékoztatás a munkaviszony kezdetekor, mi a munkaköri leírás, hogyan kell munkaszerződést módosítani és melyek a kötelező esetei, mit jelent a munkaszerzéstől eltérő foglalkoztatás és hogyan álljunk a munkáltatói utasításokhoz. Akkor elsőként a jognyilatkozatok aláírásra jogosultak. Az előbb mondtam, hogy miután aláírtuk a munkaszerződést, hát igen, de ki is írta alá? Egyáltalán ki írhat alá bármit, vagy ki tehet bármilyen jognyilatkozatot a munkaviszonyban? Egyik oldalról a munkáltató. Na igen, de ki is gyakorolja a munkáltató jogokat? Emlékszünk talán, hogy ezt a munkáltató maga határozza meg. De mi van, ha esetleg mégsem az arra jogosult személy ír alá valamilyen dokumentumot? Ha a munkáltató jogkört nem az arra jogosult személy gyakorolta, akkor eljárása érvénytelen. Van ez alól két kivétel, az egyik, hogyha a munkáltató jogkört gyakorlója a nyilatkozatot utólag jóvá hagyta, a másik, hogyha a munkavállaló a körülményekből alappal következtethetett arra, hogy az eljáró személy jogosult az adott munkáltató jogkört gyakorolni. Ha a körülmények alapján nem kellett volna erre a következtetésre jutni a munkavállalónak, akkor az érvénytelenségre viszont hivatkozhat a munkáltató. Mit jelent ez? Bemegy a jelölt praktikusan a HR-re, ott van esetleg XY igazgató, és a HR-es XY igazgató aláírja a munkaszerződést a cég nevében, az új leendő munkavállaló is aláírja, mindenki örül, hogy minden rendben van. Kiderül azonban később, hogy XY igazgató valójában a cég belső szabályzata szerint nem jogosult munkaszerződést aláírni a munkáltató cég nevében, mert arra csak a vezérigazgató jogosult. Itt a munkáltató szempontjából két eset van. A vezérigazgató vagy úgy gondolja, hogy maga is ezt tette volna, és utólag jóvá hagyja az aláírást, vagy azt gondolja, hogy ő nem kötötte volna meg a munkaszerzést a pályázóval, vagy másmilyen feltételekkel kötötte volna meg. A munkavállaló szempontjából teljesen mindegy, mert a munkavállaló alappal következtethetett arra, hogy XY igazgató jogosan eljárat, tehát a munkaszerződés érvényes. Hogyha ez a vezérigazgatónak nem tetszik, akkor majd az adott igazgatóval ezt megbeszéli, esetleg őt figyelmezteti, vagy egyéb hátrányos jogkövetkezményeket alkalmaz vele szemben. Ha azonban olyan helyzet van, hogy bemegy a leendő munkavállaló, és az asszisztens arról tájékoztatja, hogy a főnök mégsem ér rá, de se baj, majd ő aláfirkantja a munkaszerzést helyette, nos ez már nyilván nem az az eset, amikor alappal gondolhatjuk, hogy ez így rendben van. Másik fél a munkavállalói oldal. A munkavállaló vagy személyesen kell, hogy eljárjon, vagy írásban meghatalmazott képviselője útján. Meghatalmazás nélkül is eljárhat a munkavállaló hozzátartozója, hogyha a munkavállaló akadályoztatva van, vita esetén neki kell bizonyítania, hogy tényleg akadályoztatva volt. Ezek tehát általánosan érvényes szabályok, nem kizárólag a munkaszerzés megkötésére vonatkoznak. Tehát ez úgy néz ki, hogy helyettem aláírhat a meghatalmazottam is, vagy ha hirtelen nem tudok bemenni aláírni valamit, mert valami váratlan esemény megakadályoz benne, például külföldön ragadtam, mert nem szállt fel a gép, akkor meghatalmazás nélkül is eljárhat a hozzátartozom, tehát mondjuk beugorhat aláírni helyettem a férjem, vagy akár a nagymamám is. Ezek a megengedő szabályok feltétlenül azért vannak, mert valóban lehet olyan élethelyzet, hogy mondjuk hirtelen kórházba kerülök, de közben meg valamiről nyilatkozni kell a munkáltatónál, ami azért nagy valószínűséggel nem a munkaszerzés aláírása lesz. De én azonban mindenkit arra biztatok, hogy az esetleges vitákat megelőzendő lehetőség szerint kerüljük el a meghatalmazott, pláne a meghatalmazás hiányában a hozzátartozó eljárását fontos kérdésekben. Azt érdemes tudni, hogy ha mégis valaki más jár el helyettünk, és az ő meg a mi jognyilatkozatunk eltér, akkor a munkavállaló személyesen tett jognyilatkozatát kell érvényesnek tekinteni. Nos, bejutottunk, aláírtuk a munkaszerzést, lehetőleg személyesen, aláírta a munkáltató jogkör gyakorlója, és remélhetőleg jogosan. Mi következik most? Kettes pont, a munkáltatói tájékoztatás. A munkáltatónak legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül írásban tájékoztatnia kell a munkavállalót a következőkről. A napi munkaidőről, az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról, a munkakörbe tartozó feladatokról, a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának rendjéről, a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójáról. A napi munkaidő, az esetleges prémium teljesítménybér és béren kívüli juttatások, a bérfizetés rendje, a szabadság mértéke, kiadásának szabályai, valamint a felmondási idő mértéke munkaviszonyra vonatkozó szabályra történő utalással is megadható. Még nem volt erről szó, munkaviszonyra vonatkozó szabálya, jogszabály, kollektív szerződés, üzemi megállapodás vagy az Egyeztetőbizottság kötelező határozata. A hármas témakor a munkaköri leírás maga. Ugye a munkáltatói kötelező tájékoztató egyik része, amit tehát 15 napon belül meg kell tenni, a munkaköri leírás. A munkaszerződés csak a munkakör megnevezését szokta tartalmazni, ehhez a tételes feladatokat a munkaköri leírásban szokták rögzíteni a munkáltatók. Már csak azért is, mert így az egyoldalúan a munkavállaló hozzájárulása nélkül is módosítható, kivéve persze, ha a munkaszerződés mellékletét képezi, míg az esetleges munkaszerződés módosításhoz a felek egyező akarata szükséges. A munkaköri leírás egy fontos dokumentum, vita esetén a bíróságok beszokták kérni. Tartalmazza az ellátandó feladatok körét, ugyanakkor fontos tudni, hogy gyakran van benne egy egyéb pont, tehát mindaz, amit a munkáltató még a munkavállalóra rábíz. Ez önmagában nem tilos, de természetesen nem ad alapot arra, hogy mindenféle a munkaköröz egyébként nem kapcsolódó dolgokat csózzon a munkáltató a munkavállaló nyakába, például céges titkárnőként, vagy titkárként, vagy sofőrként, tisztítóbarahangállás, gyógyszerkiváltás, ilyesmik, ezek azért nem valószínű, hogy a munkakör részei. Ugyanakkor egy személyi asszisztensnek ez akár már feladata is lehet, de ebben az esetben legyen erről konkrét tájékoztatás, és ne egyéb jogcímen kerüljön erre sort. Ugyanakkor ez valahol fordítva is igaz, hogyha tételesen nem szerepel valami a munkaköri leírásban, de az vitán felül a munkakör része, akkor azt is el kell látnia a munkavállalónak. Fontos megjelölni a munkavállaló felelősségi körét, hatáskörét is. A feladatokon kívül a munkaköri leírás tartalmazza, hogy ki kit helyettesít, tehát ki helyettesít engem, és én kit vagyok köteles helyettesíteni. Célszerű ilyenkor is nem neveket, hanem munkaköröket, pozíciókat megjelölni, mert akkor nem kell módosítani személyváltozás esetén. A munkaköri leírás tartalmazza még, hogy a munkavállalónak milyen felelősségi köre van, jogosult-e és ha igen, kit ellenőrizni, utasítani, stb., hogy vannak-e beosztottai. És tartalmazni szokta, hogy ki a munkáltatói jogkör gyakorló, illetve hogy a munkavállaló kitől kaphat utasításokat, valamint ki a közvetlen felettese. A munkaköri leírás tartalmazza ezeken kívül a szükséges szakképzettséget, illetve személyi kompetenciákat, például, hogy elemző, kapcsolattartó, tárgyalási készség, vagy stb. Szükséges az adott munkakör betöltéséhez, valamint, hogy a munkavégzés során kivel kell kapcsolatot tartani. Ezen kívül belefoglalják, hogy melyek azok a teljesítménymutatók, amelyek az adott munkakörben végzett munka minőségét hivatottak mérni. Még egyszer hangsúlyozom, hogy főszabály szerint a munkaköri leírást a munkáltató készíti el, ez egy egyoldalú dokumentum, tehát tartalmához és módosításához nem szükséges a munkavállalói beleegyezésünk. Természetesen, hogyha az egész alapjaiban változik meg, akkor az már valójában egy másik munkakör, és mivel a munkakörnek viszont szerepelnie kell a munkaszerződésben, annak módosításához már a felek kölcsönös akarata kell. A negyedik témánk a munkaszerződés módosítás. Tehát amihez viszont szükséges mindkét fél együttes akarata, az a munkaszerződés módosítás. Nézzük át most akkor a munkaszerződés módosítás főbb kérdéseit. Fontos tudni, hogy bármilyen olyan feltételt szeretne bármelyik fél változtatni, ami benne van a munkaszerződésben, ahhoz munkaszerződés módosítás szükséges, és ilyen formában kölcsönös megállapodás. A munkaszerződés módosítást ugyanis, ugyanúgy, mint a munkaszerződést, írásba kell foglalni, és mindkét félnek alá kell írni. Tehát, hogyha változik a munkakör, nem csak a munkakörbe tartozó néhány feladat, hanem maga a munkakör lesz tök más, vagy hogyha változik az alapbér, a felmondási idő, a szabadságnapok száma, stb. Szóval bármi, amit a munkaszerződés tartalmaz, és változtatni szeretnénk, azt csak munkaszerződés módosítással tudjuk megtenni, amit mindkét félnek alá kell írnia. A munkaszerződés módosítások általában kétféle módon készülnek el, a felek nevein és adatain kívül utalnunk kell arra, hogy mikor jött létre a munkaviszony, és vagy mikor kötöttük a munkaszerződést, és a munkaszerződésnek melyik pontját akarjuk módosítani. Beleírjuk a módosítandó pont megváltoztatott tartalmát, majd általában azzal a szöveggel zárjuk, hogy a fenti pont a munkaszerződés módosítás hatályba lépésétől kezdve az alábbi tartalommal él, a korábbi pont hatályát veszti, míg a munkaszerződés többi pontja változatlan tartalommal továbbra is hatályban marad. Ezek után, hogyha tájékozódni akarunk a munkaviszonyunk jogi kereteiről, akkor az eredeti munkaszerződést és a munkaszerződés módosítást, hogyha már több is van, akkor módosításokat együtt kell vizsgálnunk. Az eredeti munkaszerződésben ilyenkor figyelmen kívül hagyjuk azokat a pontokat, amelyeket a munkaszerződés módosítás vagy a módosítások érintenek, és helyettük a munkaszerződés módosításokban szereplő pontokat tartjuk szem előtt. Hogyha már sok ilyen munkaszerződés módosításunk van, és már kezd átláthatatlanná válni a helyzet, vagy eleve sok pontot akarunk megváltoztatni a munkaszerződésben, akkor választhatjuk azt az utat is, hogy a munkaszerződést úgynevezett egységes szerkezetbe foglalva módosítjuk, vagyis minden pontot átmásolunk, beleírunk az új tartalommal, amit csak egy most újonnan kötött munkaszerződés is tartalmazna, és minden pont azzal a szöveggel és tartalommal lesz hatályos, ami ebben az egységes szerkezetbe foglalt munkaszerződés módosításban szerepel. Amire ilyenkor feltétlenül utalni kell, és ebben mindenképpen eltér egy munkaszerződés mintától, hogy ez a munkaviszony mikor kezdődött, mióta áll fenn, és hogy ezzel az eredeti munkaszerződés hatályát veszi. Hogyha egységes szerkezetbe foglaltuk a munkaszerződés módosítást, akkor a korábbi munkaszerződés és módosításai innentől kuka. Tehát jó, azért lehetőleg fizikailag ne dobjuk ki, hát ha kell még valamire valamilyen bizonyítási eljárásban, ne adj Isten, de minden esetre tehát nem kell vizsgálni innentől, csak újra ezt az egy új dokumentumot. A munkaszerződés módosítás kötelező esetei. Mikor kötelező munkaszerződést módosítani? A munkáltató köteles ajánlatot tenni a munkabér módosítására, miután a munkavállaló visszatér 1. a szülési szabadságáról, 2. a gyermek gondozására kapott fizetés nélküli szabadságáról, vagy 3. a közeli hozzátartozója ápolására kapott fizetés nélküli szabadságáról, vagy 4. az önkéntes katonai tartalékos szolgálat teljesítéséről. Olyan fizetésemelést köteles a munkáltató felajánlani, aminél az ugyanolyan munkakörű munkavállalók átlagos éves béremelési mértékét kell figyelembe venni. Hogyha nincs a munkáltatónál ugyanolyan munkakörű másik munkavállaló, akkor a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves béremelés mértéke az irányadó. Magyarul, ahány százalékkal nőtt az ugyanolyan munkakörű kollégák fizetése az eltelt időben, ugyanannyi százalékkal kell növelni a visszatérő munkavállaló fizetését. Hogyha ugyanolyan munkakörű kolléga nincs, akkor a cégnél átlagosan megvalósult fizetésemelés százaléka az irányadó. A munkaszerződés módosítás másik kötelező esete, hogyha a munkavállaló várandósága megállapításától a gyermeke 1 éves koráig az eredeti munkakörében biztonságosan nem foglalkoztatható orvosi vélemény alapján, akkor számára másik munkakört kell felajánlani. A másik munkakör szerint kell fizetést biztosítani, de ez nem lehet kevesebb az eredeti alapbérénél. Hogyha az egészségi állapotának megfelelő munkakörben nem foglalkoztatható, akkor a munkavégzés alól fel kell menteni, és számára erre az úgynevezett állásidőre legalább az alapbérét fizetni. Akkor is kötelező munkaszerződést módosítani, hogyha kisgyermeket nevelő szülő kér részmunkaidőt. Az 1 vagy 2 gyermeket nevelő szülő a gyermek 4 éves koráig, a 3 vagy több gyermeket nevelő szülő a legkisebb gyermek 6 éves koráig részmunkaidőt kérhet. Érdekesség, hogy a törvény szerint a munkavállaló kérésére csak a napi munkaidő felére köteles módosítani a munkaidőt a munkáltató. Tehát egy napi 8 órás munkaidejű szülő kérhet napi 4 órát, és a munkáltató ezt köteles elfogadni. Kérhet ugyan napi 6 órát is, de ezt a munkáltató már nem köteles elfogadni, tehát persze nyilván megteheti. Az 5. témakör a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás. Mit is jelent a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás? A törvény arra is lehetőséget ad, hogy nem kell munkaszerződést módosítani, és mégis lehet átmenetileg más munkakörben, vagy más munkavégzési helyen, vagy más munkáltatónál foglalkoztatni a munkavállalót, kizárólag a munkáltató utasítása alapján. Ezt munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnak nevezzük. Ennek az időtartam egyébként maximálma van, évente 44 munkanap, vagy 352 óra. Ezt arányosítani kell, hogyha a munkaviszony évközben kezdődött, vagy részmunkaidős, vagy határozott idejű. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható időtartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell. Hogyha más munkakörben foglalkoztatják, akkor ebben az esetben is az ellátott munkakörnek megfelelően kell díjazni a munkavállalót, de a fizetése nem lehet kevesebb az alapbérénél. Más helyen történő foglalkoztatásról azt érdemes tudni, hogy a hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helyiségben végzendő munkára a munkavállaló várandósága megállapításától a gyermeke 1 éves koráig, ez az első eset. A második, a gyermeke 16 éves koráig, ha őt egyedül neveli. A harmadik, hozzátartozónak tartós személyes ápolása esetén, vagy negyedik, hogyha 50%-os egészségkárosodás van nála megállapítva. Ekkor is lehet tehát más helyiségben munkát elrendelni átmenetileg, de csak akkor, hogyha a munkavállaló hozzájárul. Tehát a munkáltató ezekben az esetekben egyoldalúan nem rendelheti el. A 6. témakör az utasítás. Mit érdemes tudni az utasításokkal kapcsolatosan? Ahogy már említettem, a munkavállaló a munkáltató utasításai alapján köteles munkát végezni. De vajon mindig kötelesek vagyunk-e végrehajtani az utasítást? Nem. Van két eset, az egyik, amikor kifejezetten tilos végrehajtani a munkáltató utasítását, a másik eset, amikor végre lehet ugyan hajtani, de nem muszáj. Az első esetben, amikor a munkáltató utasítása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetni, akkor meg kell tagadni az utasítás végrehajtását, semmiképpen nem szabad végrehajtani. Tehát például löttyints már ki ezt az adag veszélyes környezetszennyező anyagot erre a rétre vagy abba a folyóba, hát ez egy olyan természetesen csak hipotetikus munkáltatói utasítás, amit tilos végrehajtani. Ugyanígy azt is, hogyha valaki más életét veszélyeztetnénk, tehát mondjuk vágd már ki azt a fát, hangzik az utasítás, közben meg látom, hogy az éppen rádölne a munkatársamra, úgyhogy nem tehetem meg. De ilyen lehet az is, hogyha olyan busz vezetésére köteleznék a sofőrt, amelynek a műszaki állapota, mondjuk a fékrendszere nincs rendben. Ezzel mások egészségét közvetlen és súlyos veszélynek tenné ki, tehát tilos ezt végrehajtani. Érdekesség, hogy a második eset, tehát amikor megtagadhatom az utasítás végrehajtását, de erre nem vagyok köteles, hogyha a saját életem, testépségem, egészségem van közvetlenül vagy súlyosan veszélyeztetve, vagy az utasítás munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. Ekkor tehát ugyan megtagadhatom az utasítást, jogom van azt nem végrehajtani, de végre is hajtatom, hogyha akarom. Úgy látszik, hogy a saját életemmel, a jogalkotó engedélyével úgy hazardírozok, ahogy akarok. Példa lehet erre, hogyha a munkáltató mondjuk nem biztosít megfelelő védőfelszerelést, ekkor tehát megfelelő védőfelszerelés hiányában is végezhetek munkát, de meg is tagadhatom a munkavégzést, hogyha úgy látom jónak. Akkor is megtagadhatom az utasítás teljesítését, hogyha az munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. Ugye emlékszünk, munkaviszonyra vonatkozó szabálya, jogszabály, a kollektív szerződés, az üzemi megállapodás, valamint az egyeztető bizottság kötelező határozata. Mondjuk például már elrendelte nekem a főnököm a maximum túlórát az adott évre, akkor a plusz egyedik órára való elrendelést már nem vagyok köteles teljesíteni. Fontos tudni, hogy amennyiben az utasítás végrehajtása a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetését jelenteni, például gazdasági bűncselekmények a legtipikusabbak, mondjuk azt kéri a munkáltató, hogy a munkabérek közterheit ne utaljuk át a NAV-nak, szóval akkor az nem ment fel bennünket a büntetőjogi felelősség alól, hogy utasításra cselekedtünk, úgyhogy inkább ezeket se hajtsuk végre. Ugye az ilyen típusú utasítások tehát jogszabályba ütköznek, ezért jogunk van megtagadni a végrehajtásukat. Fontos tudni, hogy akár azért tagadom meg az utasítást, mert muszáj, akár azért, mert megtehetem, rendelkezésre kell állnom. Tehát nincs az, hogy hülyeségeket beszélt a főnök, ezt nem kell megcsinálni úgysem, sőt esetleg nem is szabad, na jó, van, én hazamegyek. Nem megyek sehova, hanem ott állok, vagy ülök, és várom, hogy hát, ha meggondolja magát, vagy valami mást kér tőlem, szóval rendelkezésre állok, vagy rendelkezésre ülök. Van még egy olyan eset is, hogy utasításba kaptam valamit, de ez a munkáltató károsodását okozná. Nem tudom értesíteni a munkáltatót, nem tudom vele megbeszélni, ekkor eltérhetek az utasítástól, hogy megvédjem a károsodástól. Amint lehet, tájékoztatni kell, haladéktalanul, így fogalmaz a törvény. Mi van, hogyha jelen van ugyan a munkáltató, de sületlenségeket kér? Hát, hogyha az nem veszélyezteti a környezetet, vagy mást, vagy engem, és munkaviszonyra vonatkozó szabályba sem ütközik, figyelmeztettem is rá, hogy amit kér, az célszerűtlen vagy szakszerűtlen, de ő csak ragaszkodik hozzá, hát akkor semmi. Végre kell hajtani. Ebben az esetben, hogyha szakmailag vagy bármi okból nem tudunk azonosulni az utasítással, akkor kérjük a munkáltatótól, hogy foglalja írásba. Ezzel tudjuk majd később bizonyítani, hogy nem magunktól találtuk ki. Érdemes még tudni, hogy munkáltatói utasításnak nem csak a személy szerint nekünk címzett utasítás tekinthető, hanem mindazok a rendelkezések is, amelyek belső szabályzatokban vannak foglalva, sőt, tulajdonképpen a munkahelyen kialakult egységes gyakorlat is. Hogyha azonban egy utasítással bármilyen okból bajunk van, akkor kérjük, hogy írásban erősítse meg a munkáltató, aztán járjunk el az előbbiek ismeretében józan belátásunk szerint. Ebben a részben tehát beszéltem arról, hogy ki jogosult jognyilatkozatot tenni a munkaviszonyban, mit tartalmaz a munkáltatói tájékoztatás, mit a munkaköri leírás, hogy hogyan lehet munkaszerződést módosítani, és milyen esetekben kötelező ezt megtenni, és hogy mi a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, valamint hogy mit érdemes tudni a munkáltatói utasítással kapcsolatban. Egy következő részben folytatjuk azokkal a témákkal, amelyek a mindennapos munkavégzés során még a legtipikusabban felszoktak merülni.